A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Itt is vagyunk újra dr. Kántor Sándorral, a Magyar Sörgyártók Szövetségének elnökével, aki a mai nap vendége. Folytassuk is azzal, hogy mekkora a sörpiac Magyarországon, mekkora szeletet hasít ez mondjuk ki az egész nemzetgazdaságból, hogyha tehetem fel így a kérdést.
Éppen most végeztünk egy tanulmányt a tavalyi évre vonatkozóan, és azt látjuk, hogy a magyar sörgazdaságban nagyon jelentős a hozzáadott érték. A magyar sörpiac az körülbelül egy olyan 6 millió hektoliter volt a tavalyi év folyamán, és ebből a magyar termelés 5,4 millió hektolitert biztosított. Tehát körülbelül a teljes fogyasztás 90%-át hazai forrásból tudjuk fedezni.
Mennyien dolgoznak ebben az iparágban hozzávetőlegesen?
Hozzávetőleg 1800 fő az állandó alkalmazott a 5 legnagyobb magyar sörgyártó területén. Ha a sörgazdaságnak a hatását nézem, akkor ez még a kereskedelemben, a vendéglátásban körülbelül minden egyes dolgozóra 11 további munkahely teremtését jelenti. Tehát olyan 21-22 ezer fő, akit látunk, hogy a sörgazdaságból keresi meg a napi betevőjét.
Ezek a kapcsolódó foglalkozások, ezek a mezőgazdasági munkából erednek leginkább, vagy itt más van a háttérben?
A mezőgazdasági alapanyaggyártás egy nagyon fontos része a magyar sörgyártásnak. Zömében egyébként a magyar sör az magyar gabonából készül, magyar vízből és magyar munkaerővel. De ami a legmunkaigényesebb a sörfogyasztás területén, az a vendéglátás. A sört csapolni, megfelelően tálalni, kialakítani azt a környezetet, amiben a sörfogyasztásra kerül, ez egy jelentős munkaerőigényel rendelkező ágazat.
Arról már beszéltünk érintőlegesen, hogy azért a sörpiacot is megviselte az elmúlt néhány év a Covid-dal, a forint nem mindig remeklésével. Ez hogyan mutatkozik meg így a százalékok tekintetében az elmúlt néhány esztendőben?
Hát a Covid hatása katasztrofális volt a magyar vendéglátásra és így a sörfogyasztásra is. Mindenképpen nem tértünk vissza a 2019-es évi 7 millió hektoliteres fogyasztáshoz. Mint mondtam, a tavalyi évben 6 millió hektoliter körül volt a magyar piac, és hát ez a tavalyi évre vonatkozóan azt jelentette, hogy egy 10%-kal alacsonyabb, mint a 2022. Érthető, nagy az inflációja a élelmiszereknek, a sörnek egyébként fele akkora volt az inflációja, mint az élelmiszerinfláció, de ez is érezhetően visszavetette a vásárlási kedvet.
De akkor ebből úgy látszik, hogy azért van visszaút?
Az idei adatokat nézve azt látjuk, hogy stabilizálódott a piac. Nagyon óvatosak vagyunk, nagyon óvatosan vagyunk optimisták, hogy legalább a tavalyi értékeket elérjük, a tavalyi fogyasztást, mert ami örvendetes viszont ugyanebben az időszakban, hogy csökken a gyenge minőségű saját márkás termékek fogyasztása, és nő a magas minőségű prémium termékek fogyasztása.
Kézműves sörökről szeretném kérdezni. Hogyan befolyásolták ezek a nagy üzemi sörgyártóknak a működését? Arra sarkalták őket, hogy ők is a minőségben emeljenek, és ezt is látjuk most, vagy inkább ilyen dacot váltott ki belőlük, és ellentétes hatás következett?
Először is nagyon szeretném tisztázni, hogy valójában nincs kézműves sör Magyarországon. Nagyon kevés az a gyártó, aki valóban kézzel készíti el a sörtermékeit, hiszen maga a mennyiség, amire szükség van, hogy egy sörfőzde életben maradjon, az minimum egy évben olyan 2-3 ezer hektoliter. Ennek az előállítása kisüzemi technológiát igényel, úgyhogy inkább úgy mondanám, hogy kisüzemi technológia és nagyüzemi technológia van Magyarországon. Amit köszönhet egyébként a nagyüzem a kisüzemeknek, hogy ezt a széles spektrumot megmutatták a fogyasztóknak, és a fogyasztók nagyon sokra szavaztak, hogy igen, ez egy jó termék, ezt szeretjük. És akkor mi is megnéztük, hogy nagyüzemi technológiával ezek gyárthatóak-e, és tudunk-e olyan minőségben forgalmazni ilyen termékeket, amelyeket szintén a fogyasztó meg fog kedvelni. Elvitathatatlan, hogy ez a fejlődés a kisüzemieknek köszönhető Magyarországon.
Tehát akkor egyfajta ilyen igényszélesítő hatással bírt a kisüzemi sörfőzdék megjelenése.
Így van, és mi éppen azon gondolkodunk most közösen a kisüzemi szövetséggel, hogy hogyan tudnánk az igény szélesítése után a tudást szélesíteni. Tehát, hogy a fogyasztónak, akinek eddig igénye volt, az megtalálta a sörét. Mint említettem, ebből a 170 fajtából biztos vagyok benne, hogy mindegyik fajta kapható Magyarországon, valamelyik kisüzemi gyártó által elkészítve, vagy nagyüzemi gyártó által forgalmazva. De ami nagyon fontos lenne most, hogy az új generáció, a fiatalok is megismerjék a sör által kínált rendkívül széles palettát, és tudjanak választani a megfelelő alkalmukhoz egy sört, hol étkezéshez, hol ünnepléshez, hol csak a hétköznapokhoz.
Milyen sört választanak ma a magyarok? Melyik a kedvenc, vagy lehet-e ilyen rangsort felállítani ebből a 170-ből?
Én, mint említettem, a láger továbbra is az első számú legnagyobb mértékben fogyó terméktípus. Ennek az az oka, hogy ez tulajdonképpen a hétköznapjaink söre. Tehát amikor megszomjazom, amikor szeretnék egy jó, hideg, kellemes italt fogyasztani, erre a gyöngyöző, aranyszínű, láger, gyönyörű habkoronával a legalkalmasabb. De ma már a fogyasztók sokkal szélesebb spektruma jelenik meg. Az én kedvencem, hogy az elmúlt két évben is jelent meg két olyan új sörtípus, ami új fogyasztóknak szólt, olyan fogyasztóknak, akik esetleg a sörnek a ízét, ami keserű, egy édesebben szeretik, találtak egy ilyen terméket, sajnos nem mondhatom a márka nevét, de találtak teljesen új fogyasztási formát, a sörspriccet, ami hát olyan, mint a sörkoktél, vagy mondhatnám azt, mint a sörfröccs.
Tehát ebbe szódát öntenek,
így
vagy
van.
Ezt hogy kell elképzelni?
Szódát és egy kis fűszerezést, szódát és egy kis gyümölcsöt, és egy nagyon kellemes ital.
Hát erre van kereslet akkor.
Így van.
Ami érdekel, és ez kicsit megint egy másik téma, de szerintem nagyon izgalmas, hogy egyre több az olyan influencer, aki reklámozza, de legalábbis véleményezi a söröket. Ez milyen hatással van az iparágra? Inkább népszerűsíti, vagy akár negatív véleményeket is megfogalmaznak, és ez mondjuk visszaveti a sörfogyasztást?
Én azt gondolom, hogy mindenki, aki elmondja a véleményét arról az italról, amit éppen megkóstol, azt tiszteletben kell tartani, és én magam örülök neki, hogyha ezzel foglalkoznak a ismertebb személyiségek. Nyilván az a legjobb, hogyha ő neki van valami háttere, amiben ez a tudás már fölhalmozódott, hogy jól meg tudja ítélni azt az italt, amit megkóstolt, de egy negatív vélemény az nem a piacot fogja rombolni, hanem az adott termékről szól. És notabene elképzelhető, hogy annak a terméknek valóban vannak hiányosságai, vagy talán csak annyira a szűk réteget céloz meg, annak az ízlését, amit egy szélesebb ízléssel rendelkező személy nem tud értékelni. Jó magam is találkoztam olyan sörtípussal, amit tudok, hogy rendkívül kedveltek bizonyos szűk körökben. Én magam nem szeretem, de ezt a véleményemet én meg szoktam tartani magamnak.
Akkor ne is kérdezzek rá, hogy melyik a kedvence?
A kedvencemről szívesen beszélek, mert az én kedvencem egy cseh sörtípus, rendkívül malátás, borzasztó sok habbal adják, és nagyon sokszor kérem is a kocsmárosokat, amikor nekem kihozzák, hogy még tegyenek rá egy kis habot.
És akkor az kanalazni lehet? Vagy, mert Csehországban ez is egyfajta szokás, ha jól tudom, hogy ott akár csak habot is lehet, sörhabot is kér.
Így van, de azt nem kanalazzánk, hanem azt ugyanúgy isszák, mint hogyha a sör lenne maga. Ez ugye az kell, hogy egy rendkívül jó minőségű sörrel kell. Ezt csak lehet csak megcsinálni. De valóban Csehországban mékkónak hívják, magyarul tejnek, azt a csapolási formát, amikor egy adott sörtípust csak habként szolgálják föl. Ennek az ára egyébként másképp van beárazva. Van a fél liter sör, és van a mlieko, ami 3 deciliter sör árát kéri el.
Egyébként a magyarországi sörszokások, az, hogy itt miket szeretünk, ugye a lágert említette, az mennyire illeszkedik a nemzetközi trendekbe, a nemzetközi piacba?
Európában a láger, és a világon is a láger az első számú sör. Termelési adatok azt mutatják, hogy például olyan mediterrán országokban is, mint Spanyolország és Olaszország, rendkívül magas mennyiségben gyártják és forgalmazzák. Ennek azért az is lehet az oka, hogy a turizmus az egyik legnagyobb fogyasztója a lágersörnek. Mindenki, hogyha elmegy külföldre és kiül egy teraszra, akkor biztos, hogy szívesen választ magának egy általa jól ismert, standardizált sört, amiben nem csalódhat. És a láger erre a legalkalmasabb, hogy pontosan ugyanúgy tudom előállítani minden egyes országban, hiszen ha nagyon szigorú körülmények között azokból az alapanyagokból, amiből azt készíteni kell, indulok el, akkor nem lehet elrontani.
Egyébként mekkora kockázat annak, hogyha mondjuk csapra szerelik, ott meg pimpósodik a sör, hogy ezt így mondjam, én már találkoztam ilyennel, ezt hogyan igyekeznek elkerülni?
Nem vagyunk egyedül. Én is találkoztam ilyennel. Ez nem a gyártónak a hibája, hanem magának a csapoló berendezésnek a tisztátlanságából adódik. Csapoló berendezéseket 5 naponta tisztítani kell. Ha nagyon-nagyon szigorúan lehet alkalmazni az zárt technológiát, akkor elég lenne 2-3 hetente is. Ugye ez attól függ, hogy maga a kocsmáros mennyire figyel oda, amikor cseréli a hordókat. Az a legjobb, mindig azt szoktuk mondani, hogyha egy hordot ki tudok üríteni 2-3 napon belül, akkor biztos lehetek benne, hogy a belőle jövő sör az még tiszta csapon keresztül, és a sör a maga frissességében tud megjelenni. Egy adott idő után nyilvánvalóan a sör itt már levegőt kaphat a rendszeren keresztül, elindulhatnak azok az oxidációk, elindulhatnak azok a biológiai folyamatok, amik a csapban belül tudnak teret nyerni, ezért óhatatlan, hogy fizikailag ki kell tisztítani a csapoló berendezés belsejét is, megfelelő időközönként.
És akkor, amikor én azt mondom, hogy megpimpósodott a sör, akkor ez valószínűleg elmaradt?
Ez elmaradt, vagy pedig egy régi hordót töltöttek még ki, amit hát nem szerencsés a fogyasztó elé tenni, mert ez a fogyasztó kedvét elveszi attól, hogy legközelebb csapot sört kérjen, ami pedig a világ legjobban élvezhető sör fogyasztási formája.
És van egy másik nagy témakör, ami szerintem különösen idehaza nem nagyon elkerülhető, hogy a sörről vagy alkoholról beszélünk, ez a felelősségvállalásnak a témaköre. Elég sokan szenvednek ebben a betegségben idehaza, az alkoholizmus jelen van. Sörgyártóként hogyan lehet részt vállalni a tudatosításban, az alkoholizmus elleni küzdelemben?
Nagyon fontos látni, hogy az alkoholok különböző formái, különböző módon kerülnek fogyasztásra. Sör egy gyengébb alkohol koncentrációi termék, ezért kevésbé alkalmas a túlzott fogyasztásra, hiszen nagyon sokat kell belőle meginni ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérje, mint egy 10-szer töményebb termékből. Ez nem jelenti azt, hogy nem alakulhat ki túlzott fogyasztás, és mi ezért nem is bátorítjuk a fogyasztókat a túlzott fogyasztásra, ezt próbáljuk 3 módon is elkerülni. Az egyik, hogy a teljes kommunikációnkban figyelünk arra, hogy a fogyasztási egységet ne korsóban, hanem pohárban mutassuk be. Ezzel ösztönözzük arra, hogy kisebb adagokban mértékletesen fogyasszák a terméket a fogyasztók. Másrészt azokat a csoportokat, amelyek veszélyeztetettek ebből a szempontból, tehát terhes kismama, fiatalkorúak, autóvezető, ezeket a figyelmeztető jelzéseket rátesszük a termékeinkre, és próbáljuk ezen keresztül is kommunikálni, hogy ha vezetsz, ne igyál. Egyébként rendkívül sok kiváló minőségű alkoholmentes termék van már az iparágban. Ugyanígy az alkoholos márkájú termékek alkoholmentes változataira rátesszük a 18-as karikát, hogy a fiatal fogyasztó még így se válasszon alkoholos terméket, mert véletlenül összekeverni a kettőt. És ugyanígy hát a termés kismamák számára semmilyen módon nem ajánljuk az alkoholfogyasztást. Itt is a javaslatunk az lenne, hogy akár egy ízesítetlen, akár egy ízesített alkoholmentes terméket fogyasszon.
Ezek a lépések, ezek azok a lépések, amik az Európai Uniós iránymutatásoknak megfelelnek?
Szigorúbbak a magyarok. Mi tettünk egy önszabályzó vállalást. Ez az Európai Élelmiszerügyi Hatóságnál egy szigorúbb követelményrendszert tartalmaz. Ez talán a magyar piacon indokolt is, hiszen a tudatos fogyasztónak a magatartása az talán egy kicsit szabadabb. Lássuk be, vannak országok Európában, ahol tilos alkoholt fogyasztani vezetésről, és valahol engedélyezik. Ez gyaníthatóan a helyi kultúrához kapcsolódik, és mi is támogatjuk azt, hogy ezt a szigorúbb megközelítést alkalmazzuk Magyarországon.
Az alkoholmentes söröket említette. Érdekes kérdés, hogy ez mekkora szeretet hasít ki a hazai piacból?
Ez növekvő. Méghozzá a technológiai fejlődésnek köszönhetően. Mindnyájan ittunk 20-30 éve is alkoholmentes sört. Ezek olyan érdekes kísérletek voltak, ilyen fűízű csodálatosságok, de hát valljuk be őszintén, kevesünknek lett a kedvence. Ma már viszont lehet olyan alkoholmentes söröket is találni az új technológiáknak köszönhetően, amely teljesen egyensúlyban van. Van, amelyik emlékeztet az eredeti alkoholos változat ízére, van, aki ezért szereti, és vannak teljesen önálló karakterisztikájú italok. Lehet ilyet csapon is kapni ma már, és nagyon kellemes ízűek, de én nagyon szeretem az ízesített változatokat is, amikor magyar gyümölcsökkel, például körtével, almával vannak ízesítve ezek, de ugyanígy egyébként van egy-két típus az egzotikusok közül is, aminek rajongója vagyok, úgyhogy én azt gondolom, hogy hétköznap ebédhez az esetek 99%-ban én alkoholmentes gyümölcsös sört választok.
És akkor ön úgy látja, illetve te úgy látod, bocsánat, hogy az alkoholmentes sörök térnyerése, az köszönhető a kultúrált alkoholfogyasztást támogató kampánynak.
Hozzájárul, ez nem vitás, kétségtelen, de én azt gondolom, hogy leginkább a technológiai fejlődésnek köszönhető, hogy ezek a termékek minőségükben, ízükben, beltartalmukban, fogyaszthatóságukban elérték azt a szintet, amikor méltán kerülnek az asztalra. Jelenleg ez már körülbelül egy olyan 7-9% a magyar forgalomban, és ezt is lehet látni, hogy a kis üzemek is egyre inkább elkezdték gyártani ezeket. Itt talán megfordult a trend, nem a kisüzemiek mutatják meg nekünk, hogy merre van az előre. Nyilván még ma is csinálnak olyan terméket, amit nagyon izgalmasnak tarthat akár a nagyüzemi technológia is, de most mi mutatjuk meg a kisüzemieknek, hogy van egy új fogyasztói szokás, ez Európa szerte egyébként rend, az alacsonyabb alkoholtartalom, illetve egyes fiataloknak a teljes alkoholmentes életmódja, és ehhez mi is szeretnénk hozzájárulni ezekkel a termékekkel, hiszen ezek közül nagyon sok akár cukormentes, alacsony kalóriatartalmú, viszont természetes alapanyagokból készült termék.
Még a beszélgetés elején ugye volt arról szó, hogy a katonáknak a fejadagjában benne volt a sör, az alkoholmentes sörök tápértéke az ugyanakkora és ugyanolyan, mint a nem alkoholmentes söröké?
Ha kalóriás számokat nézzük, az alkoholnak mindig van kalória értéke. Tehát annak az energiatartalma, ha kikerül, akkor az egy csökkentett energiatartalmú italnak tekinthető. Nem ezt kommunikáljuk, mert nem ez ezeknek az italoknak az üzenete, hanem ez az italoknak inkább az üzenete, hogy az alkoholos befolyásoltság elkerülésével is lehet a sörterméket fogyasztani.
És még itt a kulturált sörfogyasztásról beszélve, ugye a dohányipari termékeknél nem is olyan régen, egy 10-15 éve történt egy olyan változás, hogy alig vagy egyáltalán nem lehet őket reklámozni a káros hatásaik miatt. Nem tartasz esetleg attól, hogy ez az alkoholos termékeknél is esetleg bekövetkezhet?
Vannak európai gondolkodások arról, hogy korlátozni kellene esetleg az alkoholos termékek forgalmazását. Eltérőek az egyes európai kormányok ebben a kérdésben. Nyilvánvalóan az a helyi politikának is a terepe. Mi ebben a kérdésben nem szívesen foglalunk állást, viszont azt látjuk, hogy az önszabályozás ez egy nagyon erős eszköz abban, hogy csökkenjen az alkohol olyan típusú fogyasztása, ami káros az egészségre. Itt európai szinten azt láttuk, hogy 20%-kal csökkent az ilyen jellegű fogyasztási alkalom. Tehát igenis csökken nem csak az, amikor az ember alkoholos terméket fogyaszt, hanem az is, amikor abuzív módon, tehát károsító, egészségkárosító módon fogyasztja. Jelenleg az az álláspont a iparágban, hogy az egészséges ember számára a fogyasztás, élelmiszerfogyasztásban az alkoholos termékek fogyasztása korlátozott módon elfogadható. Tehát napi egy-két ital az megengedhető, nyilvánvalóan ennél több, az már egészségkárosító hatása tud lenni.
Itt ugye azért azt szokták mondani, hogy a rendszeresség teszi az alkoholistát, nem tudom, hogy ez az egy-két ital, ez mennyire passzol ebbe az elméletbe?
Nem tudom, hogy az orvosok erre mit mondanának. Van az orvostársadalomnak egy-két réteg, akik látják az alkohol kedvező hatását. Például a kardiovaszkuláris területen ott egyértelműen bizonyítható, hogy csekély mennyiségű alkoholfogyasztása javítja a kardiovaszkuláris területen az embereknek az állapotát. Nem a betegséget gyógyítja, szó nincs erről, hanem csak egyszerűen egészségesebbek azok az emberek ebből a szempontból, akik folyamatosan, de kis mennyiségben fogyasztanak alkoholt. Nagy mennyiségben nincs olyan terület, ahol jó lenne az alkoholfogyasztás, és ettől óvva intek mindenkit, hogy az alkohol gyógyszer fogalmat magáévá tegye, ez egy nagyon rossz irány, ez egy nagyon rossz gondolkodás. Az alkoholnak megvannak azok a társadalmi helyzetei, amikor akár a szociális kohéziót javítja, akár a mentális egészséget, ezt egyébként lehetett látni a COVID időszak alatt, hogy megugrott az alkoholfogyasztás, de nem azért, mert az emberek alkoholisták lettek, hanem az a stressz, ami abból a bizonytalanságból adódott, ami a COVID időszakban az emberekre hárult, az a stressz, az valahogy oldódnia kellett, és ez az alkohol egy valamilyen mértékig egy eszköz volt.
Tehát akkor a jelszó végszóként mondhatjuk, hogy a kultúrát alkoholfogyasztás.
Kultúrát, tudatos, figyelmes alkoholfogyasztás a lényeg.
Nagyon sokat tudnánk még azt hiszem beszélgetni erről a témakörről. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgethettünk.
Én is köszönöm, hogy a nap vendége lehettem.
Az elmúlt szűk egy órában dr. Kántor Sándort, a Magyar Sörgyártók Szövetségének elnökét hallották. Én Molnár Gábor voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.